Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Ezúttal Japánról szól a mai világszám. A földrengést követő helyzetről hallhattak már Japánból beszámolót. Most egy jóval kellemesebb téma következik, mégpedig az, hogy mi a japánok mindennapi életükben a legfontosabb, milyen az értékrendjük, és általában mi az, amit lényegesnek tartanak. Nos, a pontosság, a precizitás és a munka az, ami igen fontos egy japánnak. A munka olyannyira, hogy sohasem késik el a munkahelyéről egy átlagos japán, de jóval tovább bent marad dolgozni, mint ameddig kellene neki, hogy a vállalat javára is tevékenykedjen egy keveset. Mindig tisztelettel beszélnek a japánok a főnökükről, és hogyha telefonban például beszélgetnek, akkor elnézést kérnek és megköszönik, hogy a főnök szóba áll velük, majd elbúcsúznak, és régen még szokás volt az is, hogy meghajoljanak a telefonkészülék előtt, miután letették, hogyha a főnökkel beszéltek. Még mindig nagyon sok munkával kapcsolatos hagyomány él egyébként Japánban, és a hierarchia iránti tisztelet pedig természetes. Érdekes, hogy Japánban is persze hódítanak az új trendek munkán kívül a mindennapokban, ilyen például a hajfestés, úgyhogy még egy 40-50 éves férfinál sem lepődnek meg, hogyha sárga, barna vagy rozsdaszínű a haja. Nem csak a fiatalok festik ugyanis a hajukat, hanem komoly üzletemberek és tehetős polgárok is. De lehet olyat is látni Tokióban, hogy már az 1-2 éves kisgyereknek is befestik a haját. A zöld vagy a kék kontaktlencse, a műköröm, a szélsőséges smink egyaránt megjelenik a japán mindennapokban. És persze a divat is nagyon fontos, hiszen a legújabb és legfantasztikusabb ruházati márkákat látjuk a hölgyeken, akik, hogyha tehetik, akkor havonta cserélik a ruhatárukat. Japánban régen a borotvált tarkó volt a divat, úgyhogy nagyon sok idősebb hölgyet látni a mai napig, úgyhogy még a tarkója le van borotválva, mert ezt tartották nagyon izgalmasnak régen a japán férfiak. Japánban nagyon-nagyon drágák a lakások, de a lakások bérlése is meglehetősen magas áron történik. 100-200 ezer forint egy külvárosi kis szoba havi bérleti díja. A belvárosi területeken 400-500 ezer forintnyi japán jenért lehet bérelni egy komolyabb lakást. De a komolyabb lakás az nem azt jelenti, hogy Magyarországon, Budapesten is azt mondanánk rá, hogy komolyabb, de a japán méretekhez képest mondjuk nagyobb, mert van két szobája, vagy esetleg két és fél szobája. Kauciót kell fizetni, sokszor az egész bért fél évre előre kérik, és nem mindig szeretik a külföldieket. Általában, ha van egy lakás, akkor mindig el kell olvasni annak a házirendjét, és a házirend meglehetősen szigorú. Az alap, hogy nem szabad cipővel bemenni a szobába, vagy nem szabad zajos háziállatokat tartani, de vannak olyan kitételek, amelyek még jobban szigorítják a viselkedési normákat.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Mivel a japán szigetek az ázsiai kontinens legfiatalabb területei közé tartoznak, a kéregmozgással összefüggésben rendkívül erős a vulkáni tevékenység, a szeizmikus mozgás, úgyhogy a földrengések gyakoriak. Szakértők szerint 5000 rengés van Japánban évente, a kisebbeket is beleértve. Bizony nem csak az ilyen nagyobb szerencsétlenségek fordulnak elő, mint amilyen a mostani is volt, hanem olyan is megesik, hogy a város egyik negyedében, például Tókióban földrengés van, a másik városrészben pedig teljes a nyugalom. A földrengés jelző műszerek ugyan általában jeleznek, de néha csak pár perccel előre. A tévé vagy a rádió mondja be gyakrabban, hogy hamarosan földrengés várható. Az utcán a házakat közel építik egymáshoz, nagyon sok ház esetében nincs hova menni, még hogyha az ember kiszalad az udvarra. Ráadásul Japánban a telefon és a villanyáramok vezetékei nincsenek a földbe dugva, hanem az ember feje fölött láthatóak ezek, mint valami óriási pókháló, ezek is nagyon veszélyesek lehetnek. A legnagyobb gondot mindig a földrengéseket kísérő szökőár okozza, de sokan haltak már meg a földrengést követő tűzvészekben is. A beomlott házi tűzhelyekből eredő származó tűz ugyanis percek alatt tűztengerré tud változtatni egy-egy várost. 1923-ban 40 ezer ember halt meg, ugyanis a földrengés elől egy bambuszligetbe menekültek, és itt érte őket a tűz. Iratlan szabály ugyanis, hogy földrengés esetén bambuszligetbe célszerű menekülni, ugyanis a bambusz szöges drótszerű, mélyre nyúló gyökerei behálozzák a talajt, úgyhogy az nem szakad a mélybe, van esély tehát a menekülésre. A nagyvárosok csupa acél és üveg felhőkarcolói viszonylag bírják a földrengéseket, ugyanis görgőkre építik ezeket, és a kontinentális talapzatba oszlopokat vernek, amelyeket erős húzalokkal kötnek össze. A családi házak fából, préselt lemezből, papírból, préselt papírból készülnek. Ezek meglehetősen légiesek, sokszor inkább meghajolnak, mint sem eltörnejenek. Az erős földrengés ellen azonban nincs mit tenni, olyankor ezek a házak is mind összeomlanak. Noha nagyon veszélyesek a földrengések, mégis vannak metrók Japánban. Nagyon sietnek általában a helyiek, ritkán lehet velük beszélgetni, és mindig pontosan, célzottan mennek dolgozni, vagy éppenséggel valamilyen más feladatot végezni. A Japánban nagyon fontos szerepe van a metró rendőrségnek, és nem csak azért, mert a renitenseket kellene kivinniük, ugyanis ritkán fordul elő, hogy Japánban valaki rosszul viselkedik, hangoskodik, zajong, vagy esetleg verekedést kezdeményez, a graffitit pedig egyáltalán nem ismerték, amíg egy magyar fiatal le nem fújta az egyik szerelvényt. A metró rendőrség az ellen küzd, hogy nagyon sok olyan perverz alak van Japánban, akik zsúfolt metróban, cipőbe, kapátba, táskába, beépített kamerával filmeznek szoknyákat és női bugyikat, ami egy európai ember számára nagyon furcsának tűnik. A metró rendőrség az ilyen embereket emeli ki a tömegből. Egyébként nagyon furcsa, hogy ilyen emberek élnek Japánban ilyen szokásokkal, de egész iparág alakult ki már a igényeinek a kielégítésére. Van például olyan automata is, amelyből használt női bugyit lehet vételezni. A japán buszjáratok nagyon jók, pontosak, tiszták, a sofőrök uniformisban és fehér kesztyűben vezetnek.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Japánban az ország déli részén a telek viszonylag enyhék, a lakásokból hiányzik a távfűtés, egy fűtőtest. Ezt egyébként is nehéz lenne kivitelezni, ugyanis az állandó földrengések miatt megrongálódnának a földben elhelyezett csövek. Úgyhogy vagy a légkondicionáló berendezéssel fűtenek Japánban, vagy pedig egy furcsa táska alakú fűtőtesttel, amely működhet villamos árammal, vagy működhet petróleummal is. A legkedveltebb variáció a kotacsu, ez egy kis négyszögletű asztalka, alacsony lábakon, amelybe egy villamos melegítő és egy nagyméretű paplan van beépítve. Hátránya az, hogy csak a paplan alatt és az asztal körül érezhető a meleg, a szoba távolabbi részét ugyanakkor nem melegíti fel. Télen a japánok az asztal alá dugott lábakkal teáznak, beszélgetnek, írnak, olvasnak, vagy esetleg tévéznek. A kotacsu őse egy hasonló paplannal borított asztalka volt, csak villamos áram helyett parazsas fémedény melegítette a környéket. Az asztal alá tették ugyanis ezt a fémedényt tele parázssal, és akkor mindenki oda ment az asztalhoz, szintén oda dugta a kis lábát, kezét, és akkor úgy beszélgettek, vagy intézték a dolgukat. Ez persze nagyon szép szokás, csak hogyha valaki utána le akar feküdni a kis földre vetett ágyába, akkor ott gyakran fázik, főleg télen, hogyha nem a dél-japán területeken lakik. Van, akik azt mondják, hogy Japánban 1 millió étterem van, mások szerint 1,5 millió. Az biztos, hogy a japán ételek mellett kínai, indiai, koreai, francia, táj, olasz ételeket is meg lehet kóstolni Japánban, és van egyébként magyar édességbolt is Tokióban. A japán lakásokban ritkán van konyha, ugyanis nagyon kicsik ezek a lakások, úgyhogy előfordul, hogy éppen hogy csak egy 2 négyzetméternyi terület jut arra, hogy valamit főzőcskézzen a házasszonya, de olyan is előfordul, hogy egyáltalán nincsen konyha. Sokkal olcsóbb és kényelmesebb, hogyha az éttermek valamelyikében étkezik a család. Vannak hatalmas szórakozó negyedek is például Tokióban, ahol egész étterem sorok vannak. Lehet menüre befizetni, lehet csekély mennyiségű harapnivalót az ital mellé kapni egy fixárért, és vannak luxus éttermek is Tokióban, ahová a legmenőbb üzletemberek utazhatnak. Természetesen Japánban kötelező a helyi ételeket megkóstolni, ugye komolyabb sushi bár látogatás nélkül senki sem érkezhet haza Japánból, és sokan azt mondják, hogy a japán ételek nagyon-nagyon egészségesek, emiatt is vékonyak a japánok, és emiatt is furcsa nekik például, hogy itt Közép-Kelet-Európában kevésbé vékonyak, inkább kövérek az emberek. Mindenféle egzotikus zöldségféléket használnak, fűszereket, rengeteg halat esznek. Zsír és kalória szegény a japán ételek többsége. Emiatt a japánok például nem nagyon bírják az alkoholt, úgyhogy nagyon csodálkoznak, amikor oroszokkal vagy magyarokkal találkoznak, hogy lehet meginni azt a hatalmas mennyiségű alkoholt, amit a japánok biztos, hogy nem bírnának, ugyanis a zsírszegény és kalóriaszegény étrendjük mellé nekik már egy-két pohárnyi kis itóka is bőségesen elegendő. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a világszámot, maradjanak továbbra is velem.